Jó napot kívánok! Milyen egy házasság, ha a nő oldaláról nézzük, és milyen, ha a férfi szavait olvassuk? Ida Jessen egészen sajátos tükörregényének szereplői között nagy a korkülönbség, egészen más a habitusuk, és a műveltségük sem egyforma, de mindkettő rendkívül érzékeny ember. Hogyan szeretik egymást, és erről ők vajon mennyit tudnak? Ez a kérdés az első beszélgetésben, itt a könyvben utazomban, az Új idők és Bagge doktor anagrammái című könyvről hallanak majd, a másik könyv pedig, amit hoztam, a kivándorló, amelyben a központi kérdés a címnek megfelelően az emigráns lét, az hol találja meg a helyét, az otthonát, a békéjét az az ember, aki lényegében gyerekkora óta úton van. Tolvaj Ferenc regénye Barcelonában játszódik, és bár oda tanítani költözik családjával egy esztendőre a főhős, az egyetemi élet helyett a katalánok függetlenségükért folytatott küzdelmét ismeri meg, és közelebb jut a katalán lélekhez is. Erről beszélgetünk majd a szerzővel, tehát az adás második fél órájában. Ugye velünk tartanak?
Könyvben utazom!
Új idők és Bagge doktor anagrammái. Ida Jessen tükörregénye a dán irodalom egyik csúcs teljesítménye. Könyve egyik részében a 23 év után özvegyen maradt tanítónő Lili bensőséges vallomásait olvashatjuk a házasságról, a könyv másik felében pedig férje, az idős körzeti orvos feljegyzéseit találjuk, amelyek nagyon különlegesek és halálos betegsége miatt meglehetősen nyugtalanítóak. A két történet úgy illeszkedik egymáshoz, mint a tenger és az égbolt, olvashatjuk a könyv fűszövegében. Bártos Dóra könyvkritikus szerzője a beszélgető társam.
Nekem is ez az első, ami eszembe jutott, az, hogy mennyire különleges, hogy egy pillanatra persze fikciósan, de mégis szinte valóságosan láthatjuk azt, ami lehetetlen egyébként, hogy az egyik percben én vagyok egy szituáció egyik részese, a másik percben a másik részese, és mindkét nézőponttal teljesen azonosulni tudok, mint a kibújhatnék a bőrömből, és ugyanazt megvizsgálhatnám egy egészen más nézőpontból. Szerintem a saját életünkben, élethelyzeteinkben ezt sokszor megtennénk, hogy kicsit másképp nézzünk ugyanarra, és itt erre a házasságra két különböző nézőpontból látunk rá, ugye valóban a férj az egyik nézőpont, aki egy kicsit idősebb, és a másik a feleség, és ők részben képviselik azokat a dolgokat, amiket közhelyesen férfihoz, illetve nőhöz szoktunk kapcsolni, de mind a ketten nagyon érdekes önálló személyiségek is, és hogy ők hogyan látják ugyanazt. Számomra ez volt a legmegnyerőbb a regényben.
Milyen egy köztiszteletben álló orvossal élni akkor, hogyha az ember lánya 20 éve fiatalabb? Tehát ugye ez egy kis városi tanítónő, igazából 3 hónapnyi ismerettség után házasodtak össze. Az ember azt gondolja, hogy ez nem lesz hosszú kapcsolat.
Igen, főleg, hogy nem is napjainkban vagyunk, amikor lehet, hogy szabadabban elképzelünk bármit, talán. Azt gondolom, hogy sok minden itt rögtön az olvasó eszébe juthat, mert nekem például olyasféle dolgok jutottak eszembe, hogy mennyire volt ez ugrás a sötétbe ez a házasság, mennyire eredt a főhősnő kiszolgáltatottságából, vagy lehetséges, hogy volt valamiféle hátsó szándéka, valamiféle elképzelése arról, hogy miért is megy hozzá ez a nagy tekintélynek örvendő, de hát nála sokkal idősebb férfihoz. És mivel a történet egyfajta visszatekintés, tehát a házasság furcsán bekövetkező végéről szemlélhetjük az eseményeket, ezért nagyon sok kérdésre csak menet közben kaptam meg a választ. De az volt a legérdekesebb, hogy én be kell valljam, hogy felváltva olvastam a két regényt, tehát a könyvben ugye benne van a nő, és benne van a férfi története, és így próbáltam megismerni a másik oldalt, mert azt gondolom, hogy nem csak az a furcsa, hogyha egy feleség egy nála jóval idősebb férfihoz köti az életét, hanem az is, hogy vajon ez a férfi miért akarta feleségül venni ezt a nőt.
Én meg úgy olvastam, hogy először a férfi történetét olvastam végig, és aztán a nőjét, és gondolkodtam rajta, hogy mi lett volna, hogyha ugyanezt a sztorit fordítva ismerem meg, hiszen a nő nagyon lírai, tehát hogy nagyon érzelemdús, amit ő ír. A férfi valami egészen más világ.
Igen, de be kell valljam, hogy lebilincselt. Azt gondolom, hogy maga a cím, ugye a férfi naplójának az a címe, hogy Bagge doktor anagrammái, ez valami olyasmit sejtett, hogy ez a figura, de most egy pillanatra tekintsük valóságos személynek, akár szinte irodalmi babérokra is próbál törni ezekkel az emlékezéseivel, nem feltétlenül úgy, hogy kiadná, de mindenképpen a megörökítés szándéka van benne. Tehát amilyen ő az életben, rendkívül eredeti szellem, legalábbis nekem ilyennek tűnt, de keretek között gondolkodó, hagyománytisztelő ezzel az eredetiséggel együtt, így hoz létre egy olyan szöveggyűjteményt a saját életének a pillanatairól, az őt foglalkoztató kérdésekről, problémákról, amit aztán végül is a fiókjának ír, de amiben talán kifejez valamit önmagából, és nekem ez nagyon sokat segített ez a második történet, hogy megkedveljem, vagy más mélységben lássam ezt a figurát, mert a feleségnek valóban olyan egészen költői az emlékezése, viszont sokkal lineárisabb, vagy sokkal hagyományosabb, hogy ott először hajlamos voltam előítéletesen gondolkodni, tehát, hogy a házasságból akkor itt engem csak a nő érdekel, a férfi nem, illetve sok mindent elhinni, amit talán a főhősnő írása sugalmazott. És aztán lehetett fordítani a könyvön, azt gondolom, hogy ezt mindenkinek magának kell kitalálnia, tehát, hogy az új időkkel kezdi, vagy a Bagge doktor anagrammáival, vagy felváltva olvassa. Az biztos, hogy csak egy első élmény van, tehát amit az első olvasásnál döntöttünk, az lesz nyilván a meghatározó, de olyan sok érdekesség van ebben a két könyvben, hogy biztos, hogy én is még többször el fogom olvasni, és lehet, hogy néha érdemes cserélgetni, más technikával hozzáfogni egy ilyen könyvnél, amit fejtől lábtól lehet olvasni. Szerintem ez óriási élmény, ez a játék.
És a játékosság egyébként azért is fontos, egyrészt az anagrammák miatt is, hogy mi minden jut eszébe ennek az idős orvosnak, másrészt pedig, hogy valahogy az életet is ilyen felfedező módon éli ő. Kicsit vonalas, miközben rendkívül nyitott az új dolgokra, leírja, hogy mennyire vaskalaposak az ő kollégái, hogy nem tisztálkodnak, ugye Semmelweisről is ír, hogy ő már mikor magáévá tette azokat a tanokat, amik végülis megreformálták az orvoslást.
Igen, roppant érdekes, és ugye a feleség visszaemlékezései gyakorlatilag attól a ponttól indulnak, és mennek vissza az időben, illetve számolnak a jövővel, hogy valami fajta új idő kezdődött az életében, hiszen a férje meghalt. Az a férje, aki igaz, hogy idősebb volt nála, de végtelenül életerősnek tűnt, és a saját váratlanul bekövetkező betegségét sem akarta elfogadni, mert egy tökéletességre törekvő, nagyon furcsa személyiség, aki ezzel az egyetlen dologgal került szembe úgy, hogy nem tudta legyőzni a saját halandóságával, és éppen ezért annak ellenére, hogy lehetne ezen gondolkodni, hogy milyen életfilozófia derül ki ezekből az anagrammákból, de a férfinak borzasztóan élő a figurája, nem csak a saját művében, hanem a feleség emlékezéseiben is, holott ugye hát az a regény kezdőpontja, hogy ő már akkor nem él. Talán ezért még kézzelfoghatóbb lesz az ő furcsa személyisége, mert minden körülötte forog az ő halálával kapcsolatos.
Mit ír le ez a doktor az ő koráról, meg arról, hogy milyen babonákkal élnek, milyen hiedelmekkel élnek az emberek. Hát, hogy küzd velük tulajdonképpen, hogy meggyógyítsa őket sok esetben.
Saját magával is küzd, mert egy végtelenül türelmetlen ember miatt az újítás miatt, és ezért az újító szelleme szembe helyezi az egész korával. Ugyanakkor ő egy nagyon jó orvos, egy gondoskodó orvos. Tehát ne várja senki tőle, hogy mondjuk odaül a beteg ágya mellé, miközben az illetőnek nincsen is különösebben semmi baja, de ha komoly betegséggel kerül szembe, akkor ő egy harcos. És azt gondolom, hogy ez egy paradoxon, hogy mit várnak el a kortársak az orvostól, és milyen egy jó orvos, illetve hogy milyen nehéz jó orvosnak lenni, amikor tudatlanság, babonaság, ostobaság veszi körül. És ugyanez a kettősség megvan a doktornak a magánéletében is, hiszen számomra úgy tűnik, hogy ő nagyon szereti a feleségét, a Lilit, de rendkívül nehezen tudja kifejezni az érzelmeit, mert általában mindennel nagyon nehezen birkózik meg, ami nem alapvető és szükségszerű és egyértelmű, és nyilvánvalóan mondjuk szerelmes tavakat rebegni valakinek, ez nem tartozik a legfontosabb dolgok közé, tehát ő erre nagy részt képtelen, pedig az írásában gyakran felbukkan az, hogy néha azért szeretne érzelgős lenni, ha ez érzelgősség, de egyszerűen tiltja az élethez való hozzáállása, hogy ezt mégis vállalja. És így jutunk vissza a feleséghez, akinél pedig ugye azt lehet látni, hogy nagyon-nagyon tiszteli a férjét, szereti is, de számára nem ilyen a világ, ahogyan a férje látja, tehát neki igenis hiányzik az életéből az, hogy valaki akár fölöslegesen is kedves szavakat mondjon, akár neki, akár másnak, vagy hogy türelmesebb legyen a körülötte élőkkel szemben. És mindkettő azt gondolom, hogy egy nagyon pozitív hozzáállás az élethez, csak valahogy egymáshoz nem illik. Tehát akár a figyelem mindenki iránt, akár pedig a hatalmas segítőkészség és küzdőszellem.
Furcsa, mert itt megint a különbség nagyon érződik, hogy az ember mivel kezdi a történetet. történetet, te a női történettel kezdted, az Új időket olvastad először, igen. Én ugye az orvosét, és abból végig azt éreztem, hogy meglehetősen sivár az ő kapcsolatuk, nincs gyengédség például közöttük, hogy tényleg benne lenne szándék, hogy odaadó társa legyen a feleségének, de hát ő valamilyen. A szüleivel való kapcsolatáról is ír, hogy olyan elvágólagos, ahogyan ő gondolkodik, és aztán, ahogy megismerjük a másik oldalt, a másik nézőpontot, akkor látjuk, hogy van ebben melegség, csak nincs kimondva.
Őszintén szólva, nagyon érdekes azért, hogy ezekben az anagrammás szövegekben gyakorlatilag mindegyikben ott van valahogy a feleség. Nem érzelgősen, és nagyon sokszor éppen, hogy elutasítóan, tehát most éppen az jutott eszembe, hogy nem voltam ott, egyik szülőm halálos ágyánál sem, a feleségem halálos ágyánál sem leszek ott. Ez nyilvánvalóan nem valami érzelgős említés a feleségnek, de minden ilyen apróságnál azt lehet látni, hogy úgy kerek a világ, legalábbis én ezt éreztem, hogy úgy kerek a világ a doktor számára, hogy küzd és harcol a szüleinek az élete, világa, kicsinyessége, az ő hagyománytiszteletük ellen is, mert bár ő maga is tiszteli a hagyományokat, de csak akkor, hogyha azok nem ellenkeznek a józan emberi értelemmel, de közben az ő világában pedig ott van a felesége, és zavarja, hogy olykor úgy érzi, hogy milyen jó egyedül lenni, vagy zavarja azt, hogy a felesége nem érti őt meg. És a másik oldali szöveg szerint ugye itt is lehetne ugyanúgy előítéletesnek lenni. Tehát korábban beszéltünk arról, hogy amikor elkezdtem olvasni a feleség szövegét, akkor úgy éreztem, hogy tényleg ez egy nagyon rossz házasság, és nyilván ennek a férje az oka. És amikor félbehagytam a feleség naplóját, és elkezdtem olvasni a férj naplóját mellé, akkor egészült ugye ki a kép, és láttam, hogy ez inkább egy csapdahelyzet. Tehát ez megvan a doktor naplójánál is, hiszen az Új időkben mindenképpen az derül ki, hogy egy valamennyire tanult, egyes könyvkritikák szerint, ezt azért túlzásnak tartom, de akár feministának is tartható feleségről van szó. Tehát igenis olyas valakiről van szó, akivel lehet, hogy a doktor akár meg is értethette volna magát, de mégsem találják egymáshoz az utat. És ez így azt gondolom, hogy nagyon problémaérzékeny rajza egy házasságnak, és nagyon finom rajza.
Kiderül az, hogy milyen vágyai lehetnek, vagy lehettek ennek a nőnek? Ő akarta másként élni?
Sokat gondolkoztam az ő naplójának a címén, tehát hogy tulajdonképpen mitől lesz most az ő élete új? Attól, hogy már meghalt a férje, tehát egyszerűen ennyi történik, hogy a helyzetében áll be egy változás, vagy hogy esetleg ezután meg fogja majd tudni valósítani önmagát. Én azt gondolom, hogy nagyon sok olyan jel volt ebben a történetben már az elejétől, hogy ő is oda jutott el ebben a házasságban, hogy egyedül mennyi mindent megtehetne. Sok mindenről már akkor úgy beszélt, hogy az enyém, az én házam, vagy az én szobám, amikor még olyan dolgokra emlékezett vissza, amelyek a férjével közösek voltak. Tehát nyilván mondhatta volna, hogy házunk, ha ez egy olyan kapcsolat. Tehát azt hiszem, hogy ő elindulhat az önmegvalósítás útján, talán erre is vonatkozhat a cím.
Pusztán önzésből volt a férfi ilyen irányító ebben a kapcsolatban, vagy a koránál fogva, vagy ugye említetted a hagyománytiszteletet, de olyan, mintha mindig az ő szava lett volna a döntő ebben a kapcsolatban, és hogyha nem ízlett az étel, akkor megmondta, és hogyha ő határozni akar arról, hogy hogyan temessék el, hogy mi marad az asszonynak, akkor ő leírja, de nem a nőnek, hanem elküldi a megfelelő helyekre. Szóval, hogy olyan, mintha így kizárta volna mindenféle döntési helyzetből ezt a nőt, aki viszont nem sérelmezte volna ezt, legalábbis nem írta le.
Igen, ebben a szóban van valami, hogy kizárni. Tulajdonképpen a férj úgy él a feleségével ebben a kapcsolatban, hogy mindenből kizárja. És itt érdekes, hogy már szóba jöttek a doktor szülei, azt hiszem, hogy ez nagyon izgalmasan van megalkotva ez a párhuzam, hogy ő mennyit harcol a saját apjával, anyjával kapcsolatos emlékeivel, tehát hogy ott milyen rossz példákat látott, és hogy ő mennyire más, és büszke arra, hogy ő milyen, hiszen ezekben az anagrammákban a saját személyiséget is bemutatja, ahogyan ő látja, és egy rendkívül türelmetlen, és ugyanakkor egy hierarchikus házasságot, családi életet fölépítő emberről van szó, vagyis hogy mégiscsak olyan, mint az apja. Tehát roppant izgalmas ez, hogy megismételjük-e az előző generáció bizonyos hibáit, miközben kézzel-lábbal harcolunk az előző generáció ellen, és azt állítjuk, hogy mi mások vagyunk. Ez is nagyon izgalmasan jelent meg a regényben. Én azt gondolom, hogy itt talán azt lehet mondani, hogy mindkét roppant érdekesnek és komplexnek megalkotott főszereplő a saját elvárásaival harcol. Tehát mindkettőjüknek van egy képe arról, hogy milyen legyen a másik, és van egy képe arról, hogy ők maguk milyenek legyenek ebben a kapcsolatban, és ez egyébként mindegyik végzetes tévedés. Tehát mindkettőjükben van bizonyos önzés, ugyanakkor a feleség úgy érzi, hogy sok esetben az önfeladással és a helyesléssel érhet el valamit, pedig lehetséges, hogy a férje néha azt várná, attól lenne számára igazán érdekes, hogyha szembe merne vele tegülni. A férj pedig úgy képzeli el az életet, hogy pontosan olyan, amilyen nekünk be akarja rendezni, és ugyanakkor ezt végzetesen unalmasnak találja, ezt az életet, ami a halálát kivéve pontosan úgy működik, ahogy a nő akarta. Tehát lehet, hogy ő is azt várja, hogy valaki szembeszegüljön vele, mert ő egy harcos. És bár ez tehát egy nem mai történet, ezért roppant érdekes a probléma felvetése, hogy ez nem egy olyan házasság, amiben bárki bárkit bántalmazna, vagy tragédia történne benne. Ez egy jó házasság, ha úgy veszük, és majdnem egy negyed évszázadig eltart, és közben látni, hogy gyakorlatilag minden pontjában rosszul működik, és két nagyon intelligens, és egymást, akkor csak így merem mondani, hogy valamennyire mindenképpen szerető vagy tisztelő ember között nem működik 23 éven keresztül ez a házasság. Ez azért nagyon izgalmas tanulságokat tartalmazhat a saját korunkra nézve.
Ugye azt mondtad, hogy a két főszereplő a regényben, mint hogyha mellékszereplők nem is lennének. Nem nagyon engednek magukhoz közel senki mást.
Igen, egy nagyon furcsa Ádám Éva történet. Azt mondjuk, hogy egy regényben van egy női elbeszélő, és elmeséli az életét, tehát nagyon-nagyon sok minden lehetne. Ha arról van szó, hogy lélektani monológokat mond, ebben is nagyon sok minden lehetne. De hogy ennyire kizárólagosan gyakorlatilag két ember házasságba záródásáról szóljon, mind a két teljesen más narrációs eszközökkel fölépített történet, a férfié is, és a női is, ez szerintem tényleg ritkaság az irodalomban. Olvastam egyébként, hogy eredetileg ez a két regény abban a sorrendben született meg, ahogyan talán ki is rakják a könyvespolcokat, tehát hogy először az Új idők, ami akkor egy neves díjat is megnyert, a Dán Rádiónak a díját, és két év múlva adta ki a Vage doktor anagrammáit hozzá a szerzőnő. Úgyhogy magamban gondolkoztam ezzel, egyrészt, hogy örülök, hogy ezt nem tudtam, amikor a könyvet olvastam. Másrészt viszont, hogy izgalmas, mert persze szokott olyan lenni, hogy egy szerzőt foglalkoztatja a saját története és folytatást vagy előzményt ír hozzá, de hogy párhuzamos történetet írjon, és az így összeíjen, hogy én el se tudnám képzelni ezt a két regényt a másik fele nélkül. Azt gondolom, hogy ha csak az Új időket olvashatnám, akkor én borzasztóan csalódott lennék, de azt hiszem, hogy ha csak a Vage doktor anagrammái léteznének, az is sokkal kevésbé lenne izgalmas. Szerintem ez ritka azért az irodalomban, hogy így szülessen meg egy tükörregény.
Az anagrammáknak van egyébként jelentősége az idős orvos életében? Tehát azon túl, hogy elmetornáztató dolog, vagy szórakoztató?
Gondolkoztam azon, hogy mennyire cinikus ez a látásmód, amelyik a világ legfontosabb kulcsszavaival rögtön gyárt egy másik szót. De alapvetően azt gondolom, hogy ezek be is vezetnek témákat, és az egészen zseniális, ahogy sikerült őket lefordítani. Nem csak játszik, tehát ő sohasem csak játszik ezekben a történetekben, hanem ezért éreztem úgy, hogy ezek talán tekinthetők irodalmi műnek, már ha elfogadjuk a fikciót, hogy Vage doktor egy létező személy, tehát ő ezekben a szövegekben is szövegeket alkot, nem csak érzéseket fejez ki, vagy naplózik, mint a feleség.
Bártos Tóra könyvkritikák szerzője, vele beszélgettem ideje Eszen Új idők és Vage doktor anagrammái című tükörregényéről, amit a Tipotex kiadó jelentetett meg. Most hírek, azután a Kivándorló, Tolvaj Ferenccel beszélgetünk új regényéről és a Katalán lélekről.